Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai evangéliumot a szokásoknak megfelelően először felolvasom, és utána pár gondolatot fűzök hozzá. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt. Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek benneteket az emberek, kizárnak körükből és gyaláznak, s neveteket, mint gonoszat vetik ki az emberfia miatt. Örüljetek azon a napon, és újongjatok, mert nagy a jutalmatok a mennyben, hiszen atyáik is így tettek a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigaszótokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek szépen beszélnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, mindenek előtt csak röviden szeretném megemlíteni azt, hogy mindannyian talán jobban is emlékszünk Máté 8 boldogságára. Többször halljuk az olvasmányos évek alatt, három olvasmányos év alatt, mint sem Lukácsnak a 4 boldogságát, amely 4 jajkiáltással társul. Tehát 8 boldogságot jobban ismerjük. Ezért egy picit csak annyit kell itt mondani, hogy Lukács más szempontból mondja ezeket a boldogságokat, más szempontból nézi a keresztény embernek a boldogságát, illetve boldogtalanságát a nem keresztény embernek, ugye a jajkiáltásokkal, és éppen ezért másképpen fogalmazza meg. Lukácsnak sokkal inkább direkt a kijelentés, egy Lukácsnál Jézus kijelentés sokkal inkább direkt, közvetlenül a hallgatósághoz szól egyes szám második személyben. Máténál látjuk, hogy eltekintve a 8. boldogságtól egyes szám harmadik személyben szólnak a boldogságok, sokkal elvontabbak, sokkal inkább az ószövetségi, bölcsességi irodalom kijelentéseit tükrözik, mint sem egy itt és most prófétai meghirdetést, ahogy azt Jézus tette a hallgatóságával. Ki volt a hallgatóság? A boldogságok címzettjei itt Lukácsnál, és ezzel együtt a jajkiáltások címzettjei, az előző verseket is figyelembe véve, egyrészt a 12 apostol, másrészt a tanítványok nagy sokassága, harmadrészt a néptömeg, aki követi őt, és köré gyűlik, és hallgatja őt. Vagyis mindazok, akik nyitottak Jézus iránt az ő evangéliumára. Ez nagyon-nagyon fontos a következők megértésében, mert nem lehetséges Jézusnak a evangéliumának hirdetését, annak a közvetlen tartalmát másképpen értelmezni, mint mindig is, annak fényében, hogy ezek ott vannak és követik őt. Lásd például a kenyérszaporítás. Azért kapnak kenyeret, mert követik őt. Nem az a lényeg, hogy itt és most, és ezentúl mindig kenyerük lesz, hanem az a lényeg, hogy ha engem követtek, akkor a mindennapi betevő falatról nem kell aggodalmaskodnotok. Isten azt meg tudja adni. Sokkal, de sokkal könnyebb valakinek kenyeret adni, mint hitet. Sokkal könnyebb valamit, egy földi szükséget kielégíteni, mint egy lelki szükséget kielégíteni mindenek előtt a Krisztusra vetett hitet. Mert az a legnagyobb szükségletünk, hogy az örök élet szempontjából helyre legyen téve az életünk. A következő gondolat tehát, a boldogok vagytok ti szegények. Ez első, amit Jézus mond. A szegény szónálról már Máténál is megjegyezzük újra és újra, hogy az valamiképpen egy szociális szegénységet jelent. Az ani szó a héberben, az függőséget, ráutaltságot fejez ki, ami lehet szociális jellegű, rászorul a szegény a gazdagabbra, aki a társadalomban nála magasabb szociális helyzetben van, és ilyen értelemben, tehát valóban szociálisan, tehát konkrétan a javak szempontjából szegény, de lehet vallási jellegű is a szegénysége, vagyis Istenre való rászorulása, és ilyen értelemben valaki alázatos, kegyes az Isten előtt. A második és a harmadik boldogság, ahol éhezésről és sírásról van szó itt Máténál, nyilvánvalóan mutatja számunkra, hogy Jézus mire gondol, Jézus miről beszél a szociális jellegű rászorultságról. És azt mondja, éppen ezért ez azt jelenti ebben a szöveg összefüggésben, hogy boldogok azok, akik ebben a világban egy szociális rászorultságban őt követik, Istenre figyelnek, őtől várják a beteljesülést, illetve, ha őt követik, tegyük hozzá, akkor elviselik akár a szociális szegénységet, kivetettséget, ahogy ez a továbbiakból, különleg a negyedik boldogságból kiderül. Tehát az embernek az alázatosság, a kegyessége, Istenre való ráhagyatkozása épp úgy benne van ebben a boldogságban, mint az, hogy szociálisan, konkrétan éhezik, sír, nyomorult az élete. Jézus azt mondja ezeknek, konkrét embereknek, akik ott vannak körülött, hogy ti boldogok vagytok. Boldogok vagytok, mert szegénységetekben engem követtek, és ha engem követtek, és szegények vagytok, vagy szegénységben juttok, akkor is engem követtek. Miért? Mert tiétek a mennyek országa. Itt csak szeretném újra is újra kinyitni a perspektívát. Ugye azt szokták mondani ateisták, meg hát még amikor én tanultam az iskolában újra és újra, elmondták a kommunisták, hogy hát igazából az Anyaszentegyház, az, hogy a kereszténység, az, ami a szegénységet és a butaságot hozta a világra, mert eldugta az információt a szegény emberek elől. Hát én azért szeretném újra is újra hangsúlyozni, hogy ha valaki azt a civilizációt megalapozta, amelyben mi élünk, és amelyben van betegellátás, van kórház, van általános oktatási rendszer, az a római katolikus egyház volt. Mindenekelőtt a római katolikus egyházat szeretném itt megemlíteni, mert igenis a nyugati egyházban fejlődik ki az a fajta társadalmi szervezettség, bonyolultság, amely ráirányul a leges-leges legkisebb embereknek is a szolidáris beteggondozására, illetve a tanítására. Ezek nagyon-nagyon alapvető és nagyon fontos dolgok. Éppen ezért a történelmet igazságosan kell megítélni, és a történelmi igazságos megítéléséből az Anyaszentegyház csak felemelt fejjel tud kikerülni. Tehát örömmel kell hallgatni Jézust, és Jézus megenyhít bennünket a mindenek előtt és fölött a mennyek országában. Itt megemlítjük még azt, hogy Jézus a boldogságot nem parancsolja, itt, főleg itt Lukács evangéliumának az előadása szerint, hanem kijelenti, meghirdeti. Ti, akik itt vagytok, követtek engem. Nem a szegénység miatt vagytok boldogok, hanem mert a szükségben is követtek engem, és az én követésemben a szükséget is hajlandók vagytok elviselni, ezzel is bizonyítva, megmutatva, megerősítve a hiteteket az életállapototokban. Aztán Jézus azt mondja, boldogok az éhezők és a sírók. A jövőben jól laknak, a jövőben nevetni fognak. Itt nagyon szép ez az ószövetségi háttér, amit felfedezhetünk az ószövetséget vizsgálva, hogy már ott is a 137. Zsoltárban azt mondja a Zsoltár, Babilon folyói mellett ültünk és sírtunk. Aztán tovább megy a Zsoltár, amikor az Úr hazavezette Sion foglyait, úgy tűnt, ha álmodnánk. Szánk tele volt nevetéssel, nyelvünk pedig újongással. Nem azért, mert bármiféle bosszú lenne, nem, önmagában a megváltottság miatt, önmagán a beérkezettség miatt. Ugyanez van, ez a gondolat van a Jelenések könyvében, nem éheznek és nem szomjaznak többé, mert a bárány, aki a trón közepén áll, legelteti és az élővizek forrásához teregeti őket, Isten pedig letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződtség, mert a régi világ elmúlt. Tehát egy végső vigasztalásról van itt szó. Nem arról van szó, hogy itt és most engem valaki megvigasztal, arra drága testvérek, az ateisták is képesek, arra képes ennek a világnak a bármilyen istentelen erője, aztán pedig elveszi a lelkünket és a pokolba taszítja a hitetlenség által. Hanem ez kifejezetten az a fajta vigasztalás, az a fajta betelés, amely a mennyei lakomán elégül ki. Éheztek, de majd a mennyei lakomán teljességgel beteltek mindörökkön örökké, ami nem ér véget, és ami tökéletes. Most sírtok, de tökéletes vigasztalást nyertek. Ebben a világban, testvérek, látjuk, milyen az élet. Fölépítenek egy civilizációt a történelemben, és aztán pillanatokat lerombolják. Jön egy csodálatos fellendülés gazdaságban, tudományokban, az ember elveszíti gőgében a hitét, és csinál egy-két világháborút, és mindent lerombol, borzasztó, ami következik. Tehát ezért nagyon-nagyon-nagyon vigyázni kell ennek a világnak az örömeivel. A Jézus a negyedik tehát negyedik boldogságban pedig azt mondja, hogy boldogok, akiket ő érette, üldöznek, gyűlölnek, kizárnak, gyaláznak, kizárnak a zsinagógából, gyaláznak. Igen, megkapják a jutalmukat. Ők Jézushoz tartoznak mindörökké, Isten különös gonddal tekint le rájuk, különös módon is tartoznak őhozzá. Látjuk ezt a történelemnek a nagy szentjei példáján, és a nagy szentjeinek a köztünk élő csodáin, mennyire megáldotta Isten őket és az ő emléküket, hogy számunkra is maradandó példát nyújtsanak, biztosítsanak ebben az életben. Nem akarom a négy jajt kifejteni, mert az tulajdonképpen most nincs is időnk rá, meg nagyon hosszú lenne, természetesen ide kapcsolódik, legyen most elég a négy boldogságnak ez a magyarázata röviden, hogy mit is jelent, valóságos módon átéljük és átélhetjük, lehet, hogy itt és most nem éhezünk, nem szomjazunk, nem sírunk, és nem vagyunk szegények, de potenciálisan akkor is azok vagyunk, mert ha Krisztus követjük, látjuk, hogy mennyi hazugság, mennyi rágalom szóródik ránk. Hangsúlyozott, ha azért, mert én nyomorult vagyok, hát Isten bocsássa meg nekem. De hogyha azért, mert magáért, Krisztusért, amit hirdetünk, aminek a fényében bűnbánatot tartunk, erényeket keresünk, ha ezért üldöznek bennünket, Isten áldása van rajtunk. Isten különlegesen és kegyesen néz lesz ránk, és megjutalmaz bennünket. Ez az örök élet reménye, ez a perspektíva, legyen minden pillanatában az életünknek a szemünk előtt, és így szilárdságot, meggyőződést, bizonyosságot tartalmaz az életünk a mennyek országa felé, amelynek a megígért boldogsága biztosan eljön, és amelynek a megígért boldogságát már itt a Földön a tiszta lelkű ember tisztán tudja megtapasztalni, élvezni, megérzi a szívnek a legbensejében azt a gyönyört, amit csak Isten tud adni számunkra. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.